Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Testvéreim, ha Jézus fölvette a mi emberi sorsunkat, hozzánk lett hasonlóvá, önmagát megalázva, a mi fájdalmainkat, bűneinket, a mi halálunkat hordozva, akkor egy dolgunk lehet, ha ő hozzánk lett hasonlóvá, mi pedig próbáljunk, igyekezzünk hozzá hasonlóvá válni. Mi az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek, igyekezzünk a mi megváltó Krisztusunk lábnyomába lépni, tőle tanulni, az ő példáját követni, hozzá hasonlóvá válni. Ő megalázta magát, hogy minket majd föl tudjon emelni. Ő vállalta azt az irányt, amit mi soha nem szeretünk vállalni, hogy magasról a mélybe ment, hogy minket a mélyből fölemeljen a magasba, az örök élet magasába. Ő engedelmes volt halálig. Mi tudunk-e engedelmességet vállalni halálig az ő szeretetére válaszként? Böjtben Jézus alakja még inkább fénylik előttünk. Igyekezzünk hozzá hasonlóvá válni engedelmességben, céltudatosságban, az Atyához való ragaszkodásban és szeretetben. És ami mindebből hibázik, ezt a hiányt vigyük a mi Urunk elé, és mindazt, ami Jézus követésében gátol minket, azt is vigyük és tegyük le, hogy egyre hasonlóbbá válhassunk a mi Krisztusunkhoz. Valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig te önzetlen szolgálatra hívtál el engem. Kérlek, könyörülj rajtam, és segíts, hogy Krisztus példáját követhessem. Az ő tanítása és útmutatása lehessen előttem és gondolataimban és lelkemben nap mint nap. Hadd lehessek igazán az ő hűséges tanítványa, és a te hűséges gyermeked. Kérlek, könyörülj rajtam, bocsásd meg mulasztásaimat, hiányosságaimat, vétkeimet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet. Segíts, hogy egyre inkább rád figyelve, a te utadat követve lehessen neked tetsző az életem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumának 12. részében, az első 12 versben a következőképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett beszélni nekik. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette kerítéssel, borsajtót ásott, és tornyot is épített benne. Azután bérbe adta munkásoknak, és elment idegenbe. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a munkásoktól a szőlő terméséből. De azok megfogták, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, némelyeket megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Őt küldte el hozzájuk legvégül, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között: ez az örökös. Gyertek, öljük meg, milyenk lesz az örökség. Megfogták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz tehát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok? Az a kő, amelyet megvetettek az építők, az lett szegelet kővé, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokasságtól, mert azok megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, milyen gonosz tud lenni az ember. Itt a példázatban is, meg a körülöttünk levő világban is, milyen gonosz tud lenni az ember. Ugye, tudnánk mesélni róla. Tudnánk mesélni arról, hogy gonosz emberek mi mindent műveltek velünk eddig életünk során. Tudnánk mesélni arról is, amiről a hírek szólnak, hogy mennyi gonosz ember van a világban. Talán tőlünk nem is olyan messze. Ezzel vannak tele a hírek, hogy hol, milyen gonosz tettet hajtanak végre, erre képes és kész emberek. Tele van gonoszsággal a világ, gonosz emberekkel, és milyen jó, hogyha meg is ítéli őket az Isten, mint itt a példázatban. Jó is, hogy le vannak írva ilyen történetek vagy példázatok a Bibliánkban. Jó ilyeneket olvasni, mert akkor tetteiken elborzadva, és ezekhez az emberekhez mérve magunkat, azt érezhetjük, hogy mi milyen jók vagyunk. Milyen jó, hogy leírja a Szentírás ezeket a példákat, mert akkor kihúzhatjuk magunkat, hogy mi azért mások vagyunk. Mi ilyet soha nem tennénk. Nem szólhat rólunk a példázat. Vagy lehet, hogy mégis. Mert azért itt az igénk vége felé ez a félmondat elgondolkodhat, hogy az akkori hallgatóság megértette, hogy róluk szól a példázat. Elgondolkodtató. Na de hát nem szólhat rólunk. Vannak érveink, nem szólhat rólunk, mert ez a történet 2000 éve lejátszódott, amiről ez a példázat szól. Hogy a nagy gazdánk, az Isten elküldte a fiát, sok-sok próféta után, sok olyan ember után, akivel üzent az embernek, üzent a népének az Isten, és nem figyeltek rájuk, megvetették, meggyalázták, megölték őket, hány meg hány prófétát és küldöttet, és végül elküldte a fiát, hogy őt majd meg fogják becsülni, de őt is megvetették, elfogták, keresztre feszítették, és hát tudjuk jól, hogy mi vagyunk azok, akik a gonosz szőlőmunkások után megkaptuk az örökséget. Hát hogy szólna rólunk a példázat, amikor Jézust 2000 évvel ezelőtt ölték meg, úgy, ahogy itt a példázat is írja, és mi pedig már az örökösök vagyunk az ő nyomdokain. Mi ismerjük Jézust. Akik akkor hallgatták, vagy akikről akkor szólhatott ez a példázat, még nem tudhatták, hogy ki ő. De mi már tudjuk. Ők még nem érthették, hogy miről beszél Jézus, mi már tudjuk, és nem tudnánk neki ártani. És mégis meg kell kérdezni, hogy hol vagyunk mi ebben a példázatban, mert ha nem vagyunk benne, akkor hiába szól. Ha nem érint minket, akkor nyugodtan elengedhetjük a fülünk mellett. Annak idején a sokaság megértette, hogy róluk szól a példázat. Akkor próbáljuk meg mi is megérteni, hogy miért szól éppen most, éppen nekünk ez a példázat. Hol vagyunk mi az igében, hol ér el minket, hol talál el minket ez a példázat. Hát először is mi vagyunk a szőlőskert. Az egyház az Isten szőlőskertje. És ez a szőlőskert vagy terem, vagy nem terem a gazdának. Az Úristen sok mindent megtett azért, hogy a gyümölcs bőven és ízletesen teremjen. És aztán végül bor legyen belőle sok a körömére. Ültetett, kerítést emelt, borsajtót ásott, tornyot épített, hogy minden rendben legyen. Ültetett, egyenként plantált minket a szőlőskertjébe, külön figyelve mindenre, mindenkire. Ahogy a szőlős gazda is egyenként ültet, egyenként metsz, egyenként gondozza azokat a szőlőtőket vagy szőlővesszőket. Sok munka, fáradtság, áldozat kell hozzá. Az egyház az Úristen ültetvénye. Magától a föld csak gazterem. De az Úristen műveli a szőlőjét. Beleültet minket, és azt akarja, hogy gyümölcs teremjen az ő egyházában. Mi mennyei ültetés vagyunk a földön. És aztán ültetés után még kerítést is húzott a szőlős kertje köré a gazda. A mi kerítésünk, amit az egyház köré húzott az Isten, a törvény meg az ige. Az a kerítés, ami szabályozza az életünket, meghúzza a határokat, véd és biztonságot ad. Ha azoknak a keretein belül maradunk, az igének és a törvénynek a keretein belül. Aztán ilyen kerítés a kegyelem is, amivel véd minket a mi Urunk a bűn, a halál és a gonosz ellen. Amivel megóv minket a pusztulástól, pusztítástól, romlástól, visszatart a kísértéstől és megtart maga mellett, mert aki tudja, hogy mi a kegyelem, az nem akarja megcsúfolni azt. Aki szeret, annak szívesebben szolgálok. Aki kegyelmes hozzám, annak szívesebben megtartom az akaratát, és nem szomorítom meg a szívét. Kerítés az engedelmességünk, ami megkülönböztet, elválaszt minket azoktól, akik nem törődnek az Isten szavával, akik semmibe veszik azt, és nem is akarnak rá figyelni. Kerítést húzott az Úristen az ő egyháza köré, védelmül és elválasztó vonalként. Megépített tornyot is. Na, nem a templom toronyra kell itt gondolni, hanem egy őrtoronyra inkább, egy őrhelyre. A szőlőkben is építettek ilyet annak idején, hogy a szőlőskert lankáit, az egész domboldalt be lehessen látni onnan, látni a veszélyt, a közelgő állati vagy emberi veszélyt, ki akarja megdézsmálni vagy megrongálni azt a szőlőskertet. Tornyot épített a szőlős gazda a szőlős kertjébe, és nekünk is megadja a lehetőséget, hogy hozzá közeledve, hozzá emelkedve rálássunk az életünkre, és meglássuk, hogy mi van ott, ami veszélyezteti a gyümölcstermést. Az egyház, a gyülekezet, a kereszténység gyümölcstermő életét. Megadott tehát mindent az Úristen. Bőséggel, szívvel, szeretettel, mint ahogy a szőlősgazda gondozza a saját földjét, szőlőskertjét. Megadott mindent az Úristen. De vajon terem-e az egyház? Terem-e a gyülekezet? Ő ültetett minket, a szőlősgazda, az Úristen, és várja a gyümölcsöt, de mi hányszor túlzónak tartjuk az igényét, hogy hát annyit meg olyat, ha nem lehet teremni. Hát ahhoz tökéletesnek kéne lenni, azok meg nem vagyunk. Nem hisszük, hogy lehet annyit és olyat teremni, mint amit a gazda vár tőlünk. Vagy panaszkodunk, amikor megmetsz a gazda, mert nem akarjuk, hogy fájjon. Nem akarjuk, hogy fájjon az élet, vagy nem akarjuk, hogy sok terhet kelljen hordoznunk, mint amikor egy szőlőveszőn sok szőlőfűr terem. Az túl nehéz. Nem akarjuk. Mi akarjuk jobban tudni, hogy mit lehet tőlünk elvárni, meg hogy mit bírunk. A gazda gyümölcsöt keres a szőlős kertjében, az egyházában. Vajon tápláljuk-e mi a világot jó gyümölcsel, vagy lassan kipusztul a kertünk? Ebben a példázatban a szőlő is mi vagyunk, meg a munkások is mi vagyunk. A szőlős kert az egyház, a munkások pedig mi magunk lehetünk személy szerint. Vagy azt mondjuk rögtön gondolkodás nélkül, hát hogy lehetnénk mi ezek a munkások? Hát mi nem vagyunk gyilkosok. Hát lehetne erről is vitázni, főleg a 10 parancsolat ide vonatkozó mondata, és az erről szóló luteri magyarázat alapján. De mondjunk most csak annyit, hogy a mai igénkben is szereplő kifejezés szerint, hogy becsüljük-e eléggé? Becsüljük-e eléggé a gazdát és a fiát? Mert hiszen itt erről van szó. A gazda azt várja, hogy majd az én fiamat meg fogják becsülni. Mi az ő szőlős kertjében munkálkodók? Becsüljük-e őt és a fiát? Komolyan vesszük-e Jézust? Sokszor lehet hallani, amikor keresztény ember azt mondja, hogy ó, hát én már tudom a Bibliát, ismerem az Úristent, nekem már talán imádkozni se kell. Olyan ez, mint a megfáradt házasság, amikor már nincs miről beszélni egymással. Ó, úgyis tudom előre a gondolatait. Miről beszélgessünk? Ismerjük egymást. De az Úristen nem azt akarja, hogy megfáradt házassághoz legyen hasonló a mi kapcsolatunk. Vagy van, aki azt mondja, hogy hát nem érdekel már, hogy mit vár az Isten, az már nem nekem szól, mert én már ledolgoztam a magamét. Vagy lehet, hogy a szüleim, vagy a nagyszüleim, vagy a templomépítő őseim, az én családom, meg az eleim már letették a kezük nyomát ebben az egyházban, vagy ebben a gyülekezetben. Ők már már helyettem is jó előre megtették. Nekem már nem kell. Nekem már nincs teendőm az Isten szőlőjében. Tőlem már ne várjon az Isten semmit, mert mi már a családdal ezt elintéztük, talán generációkra. Most már tegyen le valaki más és valamit az asztalra. Ha az előző példa olyan volt, mint a megfáradt házasság, akkor ez meg úgy mondhatnánk, hogy a nyugdíjas kereszténység. Pedig hát nem gondolom, hogy Isten gyermekei helyett Isten nyugdíjasai szeretnénk lenni. Elgondolkodtató példázatban hogy miért ölik meg a gazda fiát ezek a munkások. Hát mi hasznuk abból? Hát nem tudják, hogy biztosan jön a megtorlás. Hát hogy hagyná a gazda, hogy csak úgy minden következmény nélkül megöljék a fiát? Nem logikus. Csak egy módon logikus. Ha ezek a munkások azt gondolják, hogy hát miért a fia jön? Miért nem a gazda jön maga? Hát nekünk vele van dolgunk, vele szerződtünk, miért nem a gazda jön? Mert biztos meghalt. Azért jön a fia, mert ő az örökös, és most veszi át, ami eddig az apjáé volt. Meghalt a gazda. Ha a fia is meghal, akkor miénk lesz minden, hiszen mi vagyunk itt. Mi vagyunk jogosultak arra, hogy elfoglaljuk ezt a földet, mert mi dolgozunk rajta. Most már csak a fiút kell eltenni az útból. Ha a fiú is halott, akkor azt teszünk, amit akarunk. Mint ahogy a mai ember is, aki úgy gondolja, hogy halott az Isten. Halott a Krisztus. Azt tehetek, amit akarok. Mert nincs felelősség, nincs felelősségre vonás, nincs kontroll, nincs büntetés az égiektől. Ne gondoljuk, hogy ilyen gondolkodás csak az egyházon kívül létezik. Mert a keresztények között is hányan azt tapasztalják, hogy nem él az Isten. Mert hát hol volt amikor? Amikor szükségem lett volna rá? Amikor nagy bajban voltam? Hol volt akkor az Isten? Nem hallgatott meg, nem válaszolt, nem cselekedett. Hagyta, hogy megtörténjen ez vagy az, ilyen vagy olyan baj. Nem szólt közbe, nem lépett közbe, biztos halott. Akkor viszont a fia se akarjon tőlünk semmit. Ilyen gazdának a fia is hagyjon békét minket, hagyjon békén minket. A gazda nem hallgatott meg, meghalt, nem figyel ránk, nem törődik velünk, a fia se érdekes. Útban van. El kell tenni láb alól, aztán csinálhatunk, amit akarunk. Hát erre is azt mondhatjuk, hogy na, hát ez azért távol áll tőlünk. Biztos? Jézus azt mondja, ha nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, akkor velem nem tettétek meg. És nem volt olyan, amikor rászoruló, vagy nyomorult embert láttunk, akinek segíteni kellett volna, akármivel, lehet, hogy egy imádsággal, vagy jó szóval, vagy egy tányér levessel, mindegy, segíthettünk volna, de azt éreztük, hogy hú, oda se nézek. Úgy teszek, mintha észre se venném az utcán, vagy nem nyitok ajtót, amikor bekopog vagy becsenget hozzá, mintha itthon se lennénk. Hagyjon engem békén, útban van, nem akarok vele foglalkozni, hagyjon élni. És Jézus azt mondja, hogy velem tettétek meg, vagy velem nem tettétek meg. Nekünk soha nem volt még útba Jézus. Akár csak a szavaival is, az igéjével, amikor olyat mondott, amit nem akartunk követni, nem voltunk készek rá, hogy őt kövessük a saját vágyainkkal és elképzeléseinkkel szemben. Nekünk még soha nem volt útba Krisztus, vagy az ő nyomorútjai, vagy az ő szava és útmutatása. Felveti a kérdést, ez a példázat, hogy megbecsüljük-e mi az atyát és a fiút. Megbecsülöm-e Istent és az egyszülöttet, Jézust, és megbecsülöm-e mindazt, amit kaptam. A szülőket, a társamat, a gyermekemet, a gyülekezeti tagot, egyházat, hazát, a jó rendet, az isteni vezetést, megbecsülöm-e, értékelem-e azt, amit kaptam. És értjük-e, hogy a példázatban is, ahogy le van írva, a gazda csak a maga részét kéri a munkásaitól. Nem kizsákmányoló kényúr, aki elvisz mindent, aki sanyargatja a munkásait, a maga részét kéri. A miénket nem. Azt meghagyja nekünk. A biztos megélhetéshez, a békés élethez valót meghagyja nekünk a munkánk nyomán. Mert méltó a munkás a maga fizetségére. De a maga részét megkapja-e tőlünk a mi Urunk? A munkás megkapja a maga bérét, mi is megkapjuk a magunk áldását, a magunk ajándékait az Úristentől, amikor az ő szőlőskertjében dolgozunk. De hányszor azt mondjuk, hogy több kell? Keveset ad az Isten, nekem több kell. És lám, akinek több kell, az elveszíti azt is, amilye van. És nem azért, mert fukar az Úristen, hanem mert kivonja magát az ember a rendből, és magát vonja ki az Istennel való kapcsolatból, mint ezek a szőlőmunkások itt a példázatban. Nem fukar az Isten. Az ember dönt úgy, hogy nem tudja értékelni, amit kap, és többre vágyik, és ezzel veszít. És amíg ilyen az ember, addig mit tesz a gazda? Mit tesz az Isten? Azt látjuk igényből is, hogy vár. Nagyon sokáig vár. Ezek a példázatbeli munkások sorra megverik, vagy megölik a hozzájuk küldötteket, és aztán még az egyszülött fiúval is csúful bánnak. A gazda vár, az Isten vár, még mindig vár, gyümölcsöt vár tőlünk is, gyümölcsöt vár, az egyházától gyümölcsöt vár. Van-e? Ha van, hol van, és mi az, és mennyi? Egyre fogy az egyház gyümölcse mennyiségben és minőségben, köztünk, vagy szerte a hazában, vagy a keresztény világban, egyre fogy mennyiségben és minőségben a gyümölcs, aminek a megtermésére képesek vagyunk? Mit terem egyházunk, gyülekezetünk, életünk? Aggodalmaskodást termünk, vagy bizalmat? Békességet, vagy békétlenséget? Ítélkezést, vagy testvéri légkört? Önteltséget, vagy alázatot? Isten iránti engedelmességet, vagy annak a látszatát? És amikor ezt a felsorolást halljuk, a jónál magunkra gondolunk, és a negatív kifejezéseknél valaki másra? Kire? Ha tudjuk, hogy kire, akkor most az az ember, akit a lelkünkre helyez az Isten. És vár. És vár, hogy megteremjük-e a kívánt gyümölcsöt. Mert ő nem mond le az övéiről, nem mond le egyházáról, nem mond le népéről, nem mond le arról, ami az övé. Most még vár. Vár arra is, hogy meglássa, hogy megmutatkozzon, hogy mit kezdünk a fiával. Mi tési evangélikusok, mit kezdünk az Isten fiával? 2019 böjtjén. Elküldte hozzánk, és értünk. És nem azért küldte, hogy szép karácsonyi díszlet legyen, gyertyafénnyel, meg szeretett mázzal. És nem azért küldte, hogy nagypénteken kisírhassuk a fájdalmunkat, és meghatódva jó embernek érezzük magunkat, hogy lám, éger, mi meghatódunk Jézus szenvedésén. Nem azért küldte a fiát az Isten, hogy húsvétkor köln is tojás és ünnepet ülhessünk. Mit kezdünk Jézussal? Megbecsüljük? A megváltást, a bocsánatot, az üdvösség ígéretét megbecsüljük? Élünk vele? Hiszen azzal becsüljük meg, hogy élünk vele és belőle. A példázat azt mutatja, hogy abban a rendben, amit az Úristen adott, mindenki a helyén lehetne, és mindenki boldog lehetne. Ha ebben a példázatban a munkások elvégeznék azt, amire módjuk van, és ami a feladatuk, akkor mindenki boldog lenne a maga helyén. A munkások a bérükkel, mert a jó munka után nekik is több marad, a gazda is azzal, amit megterem a föld, a fia is a helyén lehetne, elégedetten, örömmel, amikor az emberekre tekint. Mindenki a helyén, és mindenki boldog lehetne, ha igazodna az Atya rendjéhez. És a végeredmény ugye a szőlőskertben is a bor, ami az akkori ember számára, amikor Jézus ezt a példázatot elmondta, egyértelműen és köztudottan az öröm jelképe volt. Tehát a vége az öröm, mindenkinek a közös öröme, ha a gazda rendjét megtartjuk. Ha meg nem, hát akkor sokakat, akik érdemlik, sokakat elvet a gazda, elvet az Isten, és vége a lehetőségeknek, nincs tovább, ennyi volt, csalódtam benned, vége az életednek. Vagy olyan is lehet, hogy valakit csak elzavar, és az talán még visszajöhet. Az még talán megváltozhat. Bárhogy legyen is, ezek a gonosz szőlőmunkások nem tudnak ártani Isten országának. Nem tudják csökkenteni az Isten erejét. Nem tudják csökkenteni a megváltás csodáját. Nem tudnak ártani Isten országának, csak maguknak. De aki ott marad a szőlőben, aki ott marad az Isten szolgálatában, és teszi a dolgát, figyel a gazdára, az ő beszédére, és igyekszik követni azt, és figyel a veszélyre is, és próbál ellenállni a gonosz minden kísértésének, aki így teszi a maga szolgálatát Isten szőlőjében, az boldogan él, amíg meg nem hal, utána pedig még inkább, még boldogabban, és örökké. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, vágyunk a Te boldogságodra. Nem baj, hogyha olykor nehéz a szolgálat. Csak a jutalmát el ne veszítsük. Csak a szeretetedet és bizalmadat el ne veszítsük. Csak a Te ajándékaidat el ne veszítsük. Adj hát erőt nekünk, Urunk, adj indítást, adj kedvet, adj lelkesedést lelked által, hogy akarjunk és tudjunk a Te szőlődben munkálkodni, gyülekezetünkért, egyházadért, a kereszténységért, e világért, hogy mi magunk is el ne vesszünk, hanem hűséggel megmaradhassunk melletted. Urunk, mennyei gazdánk, kérünk, bocsásd meg mindazt, amit eddig mulasztottunk és vétettünk, és segíts, hogy hűséges munkatársaid, munkásaid maradhassunk, és veled lehessünk majd örökké is. Amen.